Kedves gyülekezet, hétről hétre, és most már azt mondhatjuk, hogy hónapról hónapra, hiszen jól benne járunk a egyházi esztendőben. A győzelemről elmérkedünk itt vasárnapról vasárnapra, és pedig a Római Levél 12. részének a 21. verse alapján, ami úgy szól, hogy ne győzettessél le a gonosztól, a gonosz által, hanem a gonoszt jóval győz meg. Arról a győzelemről gondolkodunk, ami lehetséges, látva, megtapasztalva az Isten győzelmét, és vállalva azt, hogy nem vereségre, nem kiskorúságra, nem az események követésére, hanem tudatos, bátor alakítására hívott el bennünket az Úr. És valahogy az útmutató által is jelölt havi fő gondolatokhoz is megpróbálunk igazodni. A márciusi hónapnak az igéje: csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Ez a 62. Zsoltár 6. verse. És mi most a csend, a lecsendesedettség, a csendbe való visszatérés győzelméről beszélünk bizony. Ott is szükség van a hangzavarban, a kapkodásban arra, hogy az ember megálljon és kicsit csendben legyen. Az ige, amit szeretnék felolvasni, Mózes második könyvének a 17. részében található. Mózes második könyve 17. részében ezt olvassuk, és elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Cín pusztájából az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben, de a népnek nem volt innivaló vize. Versengett azért a nép Mózessel, és mondták: adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És mondta nekik Mózes: miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat? És szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta: miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, mondván: mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek: eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, melyel a folyót megsújtottad vetkezedbe, és indulj el. Íme én odaállok te előtt be a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára, és nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen? Ez a történet egy másik helyen is megtalálható a Bibliában, jelesül Mózes 4. könyvében, és aztán Mózes visszaemlékezéseiben az 5. könyvben. De a Mózes 4. könyvében található esemény, ahol szintén a Meriba szó előfordul, ami perlekedést jelent, a rib pereskedés, vagy per éber szóból fakadóan. Ott Mózes 4. könyvében, mintha ez az esemény nem a pusztai vándorlás elején történt volna, hanem a vándorlás legvégén, a 40. évben. Ott azzal együtt jelenik meg ez a történet, hogy meghal Miriam és Áron, és Mózes egyedül marad, és hát akkor ebben a helyzetében, ebben a pillanatában következik be ez az újabb zendülés, az emberek szomjaznak, és Mózes pedig ott áll egy víztelen sziklasivatagban, és ő maga is kérdezi Istentől, hogy hogyan lehetne népszomjúságát oltani. Van egy régi rabbinikus hagyomány, ami szerint az a kőszikla, amit Mózes második könyve elején, a Hóreb közelében vizet adott, az végig kísérte Izrael fiait az egész vándorlás alatt, és ezért hivatkozik Pál apostol is a Kolosszebeliekhez írott levélben arra, hogy a kőszikla végig kísérte őket, és adott inni nekik, és ez a szikla Jézus volt, Jézus saját magáról is, mint élő víznek forrásairól beszél, sőt, bennünket is ilyen víztározóvá, vagy forrás fővé szeretne tenni, szomjúhozóból vizet adóvá akar bennünket változtatni. És én azt gondolom, hogy nem csak a víz csodálatos megjelenésének, a szomjúság oltásának a gondolata kísérte végig Izraelt a pusztában, hanem végig kísérte zúgolódó természete is. Az a gondolata, hogy amikor a hiány jelentkezik, akkor ez annak a jele, hogy a gondoskodó Isten, akire szeretnénk életünk minden gondját, problémáját áthárítani, így értelmezve azokat a szavakat, hogy minden gondotokat őre áll, vessétek, mert neki gondja van, reátok, de hát ez a szöveg nem ezt jelenti, mert Isten nem akar kiskorúsítani bennünket, csak azt szeretné, ha együttműködnénk vele, és a világ eseményeire más szemmel néznénk, mint ahogy azt az ember ösztönösen teszi. Tehát egy adott hiányhelyzet legyen az gazdasági, politikai, vagy egészségügyi, vagy más szükség, lehet zúgolódó szívvel is tekinteni, lehet okolni benne Istent, Mózest, másokat, és lehet kíváncsisággal is azzal a kérdéssel, Uram Istenem, milyen megtapasztalással fogok gazdagodni? Azt is tudva persze, hogy egy megtapasztalás az nem szokta örökre az ember hozzáállását megváltoztatni, hanem hát minden új próbatételnél újra végig kell gondolni, fel kell idézni azt, hogy de hiszen az Úr megmutatta már a hatalmát, és megmutatta azt az elkötelezettségét mellettünk, amit mindig hiányolunk akkor, amikor a próbatétel bekövetkezik. Amikor itt az imént az Úr imádságát imádkoztuk, akkor azt kértük, hogy a mindennapi kenyerünket adja meg, szokták úgy is fordítani ezt a szakaszt, hogy add meg naponként, de az értelme inkább az ennek az ima részletnek, hogy mi nem akarunk a jövő heti, a következő évi, és majd az unokáink idején is megjelenő kenyérgondokkal foglalkozni. Mi abban bízunk, hogy te, aki ma megadod, meg fogod adni holnap is, és meg fogod adni unokáinknak akkor is, hogyha nem mi harácsoljuk ezt össze. És nem akarunk úgy gondolkozni, hogy aki nem tudott elég ügyesen, rafináltan összekaparni mindenféle javakat, hogy aztán jó partit jelentsen az ő gyermeke majd, annak az élete is ennyit ér, mint ahogy nemrégiben egy politikus ezt nyilatkozta. Nem így gondolkodunk, hanem mi beállunk abban a sorban, amiben az égi madarak is vannak, és azt gondoljuk, hogy aki magot ad, nem csak a magvetőnek, hanem az égi madaraknak is, az gondoskodni fog. Nem biztos, hogy úgy adja meg a kéréseinket, ahogy azt megkísértett mohó vágyaink szerint mi kimondjuk. Mert a pusztai vándorlás tapasztalatai azok arról is szólnak, hogy amire szükségünk van, azt Isten mindenképpen biztosítja, és az arra való képességünket, hogy ezt a kört tágítsuk, gazdagítsuk azokkal a fékekkel persze, amelyeket a körülöttünk élő, kevésbé szerencsés, kevésbé ügyes, kevésbé jó helyzetben lévők igénye jelent, mert hogyan is tudnánk elnézni, hogy valakinek akármilyen ok miatt nem jutott ugyanannyi, mint nekünk. Nagyon szép az a mózesi törvény, amely 50 évente mindig arra kötelezi a jobb helyzetben lévőket, hogy adjanak vissza minden földet, amit ügyesen, szerencsésen elvettek azoktól, akik nem tudtak gazdálkodni ezzel az örökséggel. Ilyenkor mindig minden visszaszállt. És mindenki kezdhette előről a próbálkozásait. És közben is, aki többet kapott, az vegye észre, hogy a másiknak kevesebb van, és legalább a feleslegét engedje át. De az ige szigorúbb látása szerint a valamiből való kettőnek az egyik fele az már mindenképpen fölösleg, hiszen a holnapról is majd gondoskodni fog az örökkévaló. Szóval mi is volt a helyzet itt Izrael fiaival a pusztában, amikor Mózes visszatekint erre az útra, és nagy beszédeket mond a halála előtt, összegezve a tapasztalatokat, akkor elárulja, ami az adott pillanatban neki sem volt azért ennyire világos és egyszerű és egyértelmű, hogy Isten szándékkal éheztette és szomjaztatta meg időnként a népet. Nem kell kétségbe esni, persze, nem arról volt szó, hogy mindig akkor kaptak csak enni, amikor már éppen felkopott az álluk, már kopogott a szemük, ahogy szoktuk mondani, hanem egy kicsit korgott a gyomruk néha. Néha megkordult a gyomruk, és azt látjuk az élő világban, hogy az egyéb élő lények nem szokták jól tűrni ezt a dolgot. Most elárulom itt, hogy ezen az udvaron viszonylag korán reggel, ugye akik kezdeni szokták, az a kaparomfia, kakas szokott kukorékolni, én nagyon kedvelem ezt a hangot, nem tudjuk persze, hogy itt a lakóterep lakói, így vannak-e vele. Aztán nem olyan nagyon sokkal később egy elég erős szamárortítás szokott hallatszani, és ez is erről szól, hogy elfogyott a jászolból az, ami ott van. Nem feltétlenül abból, hogy már is aggódik a csacsi, hogy mi lett velünk, hogy felébredtünk-e vagy sem. És ez van még egy kellemetlen lakótársunk, az egyik macska, aki úgy 5 óra tájban oda telepszik az ajtó elé, és hát a maga hangján, mert bárha valamilyen fülemüle hangon nyilatkozna meg, de nem ezen a hangon, nagyon kellemetlen hangon fogta jelezni, hogy ő megéhezett. És nem kell azt gondolni, hogy ez egy csontvásszerű macska, aki egyébként száraz kenyérmorzsákat eszik, nagyon jól tartott, kicsit túltáplált elrusztult macskáról van szó, és mindig megkapja reggel és este az eledelét, de minden áldott nap odaül arra ingerelve engem, hogy esetleg beszerezek egy vízipisztolyt, és leszoktassam őt erről a munkáról. Milyen mulatságos dolog ez, milyen bosszantó, amikor az ember elejted 5 órakor. De hát nem hasonlóképpen vagyunk mi az aggodalmaskodásunkkal, amikor Istenhez kiáltunk, mint az oroszlán kölykök, ahogy egy másik helyen mondja a Biblia, vagy a holló fiak, amikor zaklatjuk őt. Jézus ezért tanít a hegyi beszédben, hogy ne zaklassuk őt, mint a pogányok a mindennapi gondjainkkal. Add meg ezt, add meg azt, és nem vagy Isten, ha ezt nem adod meg, nem vagy atyánk, hogyha én nem kapom meg azt, amit a többiek és lelki állapotom, az Úrral való jó viszonyom, ezen áll vagy bukik, hogy ő hogy szolgálja ki azt az igényemet, amit hát tehetetlen szívű ember sokszor megfogalmaz, a másiknak miért van, amikor nekem nem. Nekem egyszer egy kedves idős úrral kellett vitatkoznom, aki azt kiabálta, hogy ő miért nem kap támogatást, én miért mindig csak a romák mellett szoktam kiállni, és mondtam, hogy ember, nagyon hálát az Istennek, hogy nem szorul rá arra, hogy támogatást kapjon. Ez az egyik. A másik meg, hogy ha nem szorul rá, hát tessék beszállni akkor abba az örömbe, abba a szép kihívásba, hogy lehet az Isten által nyújtott gondviselés eszközévé lenni, Isten kinyújtott karjává lenni. És ez a kiváltság az, hogy valaki adhat, és nem mindig a kérelmezőnek a pozíciójában van. Szóval Isten tudatosan szomjaztatta néha a népet. Szomjazott Mózes is. Szomjaztak az állatok és az emberek, és mondom, nem úgy, hogy éppen mindig a szony halál határán csepegtetett egy néhány cseppet a nyelvükre az Úr, ahogy Jézus példabeszélőben a gazdag pokol kínjai között kéri, hogy hadd jöjjön Lázár, és hadd csepegtessen a nyelvére egy kis vizet. Hát kicsit várni kellett. Kicsit sorba kellett állni a bolt előtt. Nem volt mindig olyan áru bőség. Nem volt nagy a választék. Nem volt az, ami most a bőségnek ez a zavara, hogy az ugyanolyan minőségűből van 20 féle, és az ember turkál a dolgok között. És hát miért tette ezt az örökkévaló? Azért, hogy az ember megtanulja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hogy az ember nem arra van teremtve, amivel egyébként sajnos életének nagyobbik részében foglalkozik, hogy megteremtse azokat a javakat, amik segítségével élni tud, de ezek mind a mozgatáshoz, a működéshez szükséges adalékok, de hát azon túl van még az embernek a rendeltetése. Tehát meg akar tanítani, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is. Jézus idézi fel ezt a megkísértés történetében, akkor azt mondja kísértő, hogy szólja köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Nos, ebben a pusztában most Isten azt a képtelenséget mondja Mózesnek, hogy szólja köveknek, hogy adjanak vizet. Nem a kísértőnek a hangja, nem az ellenkezőnek a hangja, hanem az Úrnak a hangja. Ugye mi az első gondolat rögtön, amivel verekedni kezdenek? Az, hogy Isten szándékai az életünkkel nem nemesek és nem értékesek. Néha szajkózzuk a kísértőnek ezt a édenkedvben már elmondott gondolatát. Nincs értelme az életnek. Miért éljek? Nem érzem jól magam a bőrömben. És az az eufória, ami az Egyiptomból, a rabszolgaságból való szabadulás pillanatában eltöltötte az embereket, mára elolvadt. Ez a jelenet itt Mózes II. Könyve 17. részében ezt a tapasztalatot az út elejére teszi, mint ahogy mondtam. Tehát alig jöttünk el Egyiptomból, még nincs 10 parancsolat se. Már is az a gondolatunk, hogy miért kellett egyáltalán onnan kijönni. A múltkor láttuk, hogy a Veres-tengeren való átkelésnél is ugyanez a gondolat vetődött fel. Azért hoztatok ki a szabadságba bennünket, hogy a pusztában öljetek meg minket, hát nincsenek sírok, temetők Egyiptomban. Kell nekünk ez a szabadság, amely kockázatokkal és átmeneti megszorításokkal, teherviseléssel jár. Nem kell nekünk ez a szabadság, és megkövezünk mindenkit, aki szabaddá tett bennünket, és aki szeretne társá, partnerré avatni minket abban, hogy éljük a szabadok nagyon sokszor nehéz, de egyedül az emberhez méltó pozícióját, életét, és lépjünk túl azon, hogy mit eszünk, mit iszunk, hanem kezdjük el keresni Isten országát. Azt a világot, Istennek azt az akaratát, amiben ezek az isteni értékek, amik legyenek szabadságjogok, legyenek művészeti értékek, legyenek kivételes lelki értékek, amelyek mind-mind Istenre utalnak, mind az életről szólnak, a szépségről szólnak, azokról a múlhatatlan értékekről, amelyek nem abban merülnek ki, hogy ki minek milyen jármű áll a garázsában, a mekkora garázsában, és mi egyéb tartalékai vannak, amit soha nem fog tudni fölélni, hanem amiért érdemes volt bekerülni Istennek ebbe a csodálatos programjába. Hát keressétek az Isten országát, ezért viszi a pusztába, ezért kóstoltatja meg velük a nélkülözésnek a száraz ízét az Úr időnként, hogy hozzászokjanak egyrészt ahhoz a gondolathoz, hogy Isten nem hagy cserben soha, és aki ma megsegített, aki tegnap megtapasztalásokat adott, az ma és holnap sem fog cserbe hagyni. Nagyon kedves a 106. Zsoltár, ami visszaidézi ezt a történetet. Más zsoltárok is vannak egyébként, amelyek hasonlóképpen mutatják be a pusztai vándorlás tapasztalatait. Megharagították Meribá vizeinél, mondja, és baja támadt Mózesnek is miattuk, megkeserítették az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Tudjuk, hogy ez a történet az, amivel indokolja az Úr, hogy miért nem mehetett be Mózes az ígéret földjére. Másnál ezt nem vette ennyire komolyan az Úr, de nála igen. Mózes nem állhatott be azok sorába, akik borulátóan ítélték meg az adott nehézséget. Engem most, mikor elnyerkedtem erről a szakaszról, ez a felismerés szíven ütött, hogy én nem beszélhetek arról, hogy a jelenlegi helyzetben az új egyházi törvény, az új alkotmány készítése közben milyen nehézségeket kell vizionálnom a közösségem számára, azoknak az ügyeknek a dolgában, amelyek rajtam vannak, intézmények, szegények, akiknek nincs túl sok becsületük most. Nem arról kell beszélnem, hogy itt a puszta, és nem látom a forrást. Nem. Arról kell beszélnem, hogy Istennek, aki 95. Zsoltárra gondoltam, nem erre, mert abban van ez. Tehát aki a vizet teremtette, aki a forrást teremtette, aki külön választotta a szárazat a vizektől, aki nem csak egy kicsi forrást nyitott meg, hanem óceánokat, a mindenséghez képest persze ezek cseppek csupán, de a mi léptékünkkel mérve hihetetlenül nagy dolgok, az ne tudna gondoskodni mindarról, amire nekünk szükségünk van. Ne tudnék én odaállni emellé, az Isten mellé, aki nem hagy cserben soha. Kicsit megszomjaztat. Kicsit kétségek közé enged. Hát egy kicsit eszükbe jut azoknak, akiket ránk bízott, hogy megdobáljanak kővel, vagy agyonüssenek. Ez benne van. Nem kell ezt olyan nagyon komolyan venni, tanít az ige. Nem mondom azt, hogy én ezt jól élem meg, vagy hogy Mózes azt mondta volna, hogy ide egy kis kavicsot, legalább nekem miért nem dobáltok, legalább. De ezt ő is nagyon rosszul érte meg, és elkeseredett, és hát beállt azok közé, akik őrbe szemmel néztek a végtelen gazdagságú Istennel, tehát ugyanazt a gondolatot, hogy Isten óceánokat teremtett, ők most úgy értelmezték, hogy nem tudnál ide önteni egy kis vizet, te, aki az óceánokat teremtetted, és ezt lehet úgy is fogalmazni, hogy te, aki az óceánokat teremtetted, nem fogsz hagyni bennünket szomjan halni, hanem ha itt csak kő van, ha ez egy kősivatag, ha most nem Élinben vagyunk a 70 pálma, vagy 12 forrás oázisában, akkor a kősziklát fogod megnyitni. Nem azt fogod adni, ami nincs itt. Vagy nem azt fogod eszközöddé tenni, amit nem látunk itt most, hanem azt fogod eszközöddé tenni, ami látható. Nyilván hozzáértő geológusok megvizsgálták a maguk oldaláról is ezeket a történeteket, és azt mondják, hogy ez egy mézköves sivatag, és valóban létezik ez, hogy kopogtatással, ütögetéssel a feltörekvő karsztvíz a felszínre hozható, a mai Jordánia területén számon tartanak egy forrást, Mózes forrását, amiből azóta is megállíthatatlanul ömlik a víz, és azt állítják, hogy ez volt az a hely, ahol Mózes megütötte a követ, és a víz kiáradt, és azóta sem apad el, nincs szüksége erre, persze ma már ott Jordánia népének, a pusztában vándorló zsidóknak legkevésbé ők tovább mentek, és a hátuk mögött kiapadhatatlanul tovább, az elmúlt 30 évszázad alatt is ömlik a víz, talán egy mementóként, egy furcsa, különös emlékműként, mert nincsenek ilyen szobrok, hát szökőkutak persze vannak, de ömlik a víz, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy Isten nem halálra, nem szomj halálra ítélt, hanem megnyitotta az élő vizek kútfejét. Erre utalva mondja Jézus is azt, és ezért merünk ráhivatkozni. Aki azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, akik borulátóan ítélitek meg a világot. Én megnyugoszlak titeket. Nem úgy adom a békességemet, ahogy a világ adja, ami tele van egymásra mutogatással, zugolódással, fenyegetőzéssel, még Isten felé is. Jöjjetek én hozzám, miért adnátok pénzt, idézem ide Ézsaiást is, ami nem érték, jöjjetek, ígyatok ingyen, aki szomjúhozik, jöjjön, és vegye az élet vizét ingyen. Ez a tanulság elsősorban ebben a történetben a többi felismerés. Erről, hogy ott van velünk az örök perlekedés a próbatétellel szemben, vajon Isten megtaníthat-e minket arra, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, kíváncsivá kerekedjen a szemünk egy-egy ilyen pillanatban, és azt kérdezzük, hol fog megnyílni az a forrás, aminek vize elapadhatatlan, hogyan válhatnék én magam is élő vizek forrásainak fakasztójává, a megkeseredett, kisítő emberek vigasztalójává. Segítsen meg bennünket az Úr, erre az eredményre, az előtte való csendben eljutassunk. Amen.